Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy van lehetőségünk arra, hogy egybe gyülekezzünk. És örülök annak, hogy vannak drága hittestvéreink, akik az otthonaikban imádkoznak értünk, és imádkoznak Európáért, az egész világért, és azért a rendkívülinek nevezhető helyzetért, amelyben most vagyunk és állunk. Senkinek különösen nem kell elmagyaráznom, hogy mennyire rendkívüli az a helyzet, amiben most itt vagyunk és szolgálunk. Mindenki tisztában van a körülményekkel, a helyzettel, és ezért is a mai alkalom rendhagyó. És nem is tudom, hol kezdjem. Talán elmondom azt az egy-két fontos közérdekű információt, amit ilyenkor el szoktunk mondani, azért, hogy mindenki tisztában legyen azokkal a tényekkel, amelyekkel most szembesültünk, és szembesültök ti is. A ma délutánra tervezett pásztorkonferencia a Facebookon és egyéb médiumokban megjelent hirdetések szerint elmarad. Aki esetleg erről nem tudna, most már tudja, hogy délután ne készüljön, mert ezt valószínűleg május 1-én fogjuk pótolni. A gyermekszolgálatok ebben a 76-os és az úgynevezett 70-es épületünkben is bizonytalan ideig szünetelnek, viszont a gyermekek január óta készülnek húsvéti és anyagnapi műsorral. Ez lehet, hogy egy picit elhalasztásra kerül, de mindenféleképpen meg fogják tartani a kis műsorukat számotokra. Következő szombaton, tehát jövői szombatra terveztünk, és a terveink szerint is meg lesz tartva az a dicsőítő konferencia, amely a dicsőítésben szolgálókat érinti. Többen kérdeztétek, hogy lesz, nem lesz. Ez 100 feladati rendezvény, úgyhogy jelenlegi terveink szerint ezt az összejövetelt megtartjuk, amely délelőtt 10 órától fog kezdődni 70-es épületben. Arra kérlek benneteket, hogy a részvételi szándékotokat, aki erre szeretne jönni, ezt jelezze nekem vagy feleségemnek e-mailben, Facebookon, vagy a titkárságnak bármilyen módon jelezzétek ezt. További 4 alkalomnak a listája van itt felsorolás szerűen előttem, amit szeretnék elmondani nektek a következő hetekre. Ezekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy most a jelenlegi állás szerint, tehát most vasárnap, március 15-én 10:30-es állás szerint ezek az alkalmak meg lesznek tartva. Hogy hogyan alakul a héten az a helyzet, amivel szembesülünk, de ezt is látjátok, tudjátok, hogy nemhogy hetente és nemhogy naponta jönnek új információk, hanem szinte óránként változik a helyzet. Ezért figyeljétek és kövessétek nyomon a Facebook bejegyzéseinket a KSZE hivatalos oldalán, és ott tudtok pontos információkat, az aktuális információkat mindig megszerezni. És ez vonatkozik, most el kell mondjam, a jövő hét vasárnapi alkalmunkra is, mert őszintén szólva, hogyha a kormányrendeletben a kormány megtiltja, hogy összegyülekezzünk, akkor ennek alávetjük magunkat, mint ahogy most is alávetettük magunkat a maximális 100 fős létszámnak. Figyeljétek tehát a hivatalos információt a mi részünkről, és ennek a figyelembe vételével alakítsátok a programjaitokat. Március 21-én jelen állás szerint a Művelődési Házban Lajos Mizsén 15 órakor evangelizációs alkalom. Jövő hét vasárnap délután 16 órakor Szolnokon a MÁV csomóponti Művelődési Házban lesz alkalom. Március 29-én evangelizációs alkalom. Március 29-én vasárnap 17 órától Nyergesújfaluban. Április 25-én, amit látunk most már előre, az pedig Nagykárolyban, szombaton 15 órakor lesz alkalom. Tehát ezek az alkalmak jelenlegi állás szerint megtartásra, megrendezésre kerülnek, de figyeljétek a hivatalos információinkat. Nem érinti ez a jelenleg kialakult helyzet az adó 1+1%-os felajánlásaitokat, erre van lehetőségetek, valamint a bibliakörök, illetve az ima körök is változatlanul működnek péntekenként, illetve egész héten a szokásos rendben és időpontban. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani most itt. az elején, és szeretném azt, hogyha mindenki látná és tudná, hogy felelős keresztények vagyunk, és az egyházak felelős vezetése van. Létfontosságú most, hogy józan, bibliai alapokon nyugvó gondolkozásmóddal és bölcs, helyes Isten szellemét követő döntésekkel vezessük Istennek a népét és a gyülekezetet. Felmerültek gondolatok, hogy elhalasszuk ezt a mai alkalmat, de aztán mégis megtartásra került, mert így láttuk bölcsnek, hogy ez a mai alkalom mindenképpen megrendezésre kerül. Kérek mindenkit nagy tisztelettel és nagy szeretettel, hogy senkit ne nevezzünk hitetlennek, aki otthon maradt. Senkire ne helyezzünk semmilyen károsztató megjegyzést, semmilyen károsztató, lekicsinylő, bármilyen cinikus, ironikus kijelentést azért, mert nem jött, nem mert, vagy nem akart eljönni egy zárt térű rendezvénybe, akkor, amikor egy világjárvány jelen van. Én azt hirdetem, és azt mondom nektek innen nagy bátorsággal, hogy kövesd a szívedet, kövesd a szellemed, a bizonyságot, a békességet, ami a szívedben van. Kövesd a békességet, ami a szívedben van. Józanul kell felmérned a hited állapotát, és józanul kell tisztában legyél a testednek az állapotával, és bölcs kell legyél Isten igéje alapján. Azt hiszem, és úgy gondolom, hogy a mai napon, és a tanulmányi napon is, és a következő napokban, hetekben, Isten tiszteleti gyülekezeti alkalmakon nagyon sok szó fog elhangozni a prédikátorok, pásztorok, lelkészek, papoknak a szájából azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáljunk egy-egy ilyen helyzetre, amely évtizedek óta nem fordult elő Magyarországon, hogy kormányzati szintről korlátozva vagyunk a mozgásunkban és a szabad összejövetelünkben. Ismernünk kell a hitünket, és neked ismerned kell a saját hitedet, és nem kell ezzel vagánykodnod. Mondom mindezt azért, mert interneten, Facebookon már jelen vannak sajnos azok a szélsőséges két oldalra csapódó szélsőséges keresztény megnyilvánulások, amelyek rossz fényt vetnek Krisztus testére és Istennek az igéjére. Nem kell kevékedned, és nem kell lenézned senkit a hite miatt, és talán te is találkoztál, mint ahogy én is, ezzel a két szélsőséggel, amelyet nem csak a világ részéről tapasztalunk, hanem keresztény körökben is. Az egyik szélsőség, amit én láttam és tapasztaltam, és bizonyára te is szembesültél ezzel, az a pánik. Az a fajta pánik, amely a világ végét próbálja most már prognosztizálni, és itt a Máté 24 alapján már az embereket fenyegetik, hogy ez az utolsó időknek a jelei. Ez a világjárvány nincs megírva a Bibliában. Ez nem mi az, amiről a Biblia tanít, a Máté 24-ben vagy a Jelenések könyvében. Ilyen és ehhez hasonló járványok eddig is voltak a történelem folyamán, és hát előfordulható, ezután is lesznek még az elragadtatásig. Az, amiről a Biblia ott tanít, az elragadtatások után lesz, majd a nyomorúság idején, senki ne keltsen pánik hangulatot. És senki ne essen abban a szélsőségbe, hogy most kétségbe essünk, és mindenféle olyan döntéseket hozzunk a félelmeink alapján, amelyek ellenkeznek azzal a hittel és meggyőződéssel, és azzal a kinyilatkoztatással, amelyet Isten igéje mond. A másik szélsőség, amivel találkoztam, ez pedig a felelőtlen nem törődömség. Nem tudom, hogy ezt láttad-e, vagy találkoztál-e ezzel, aki úgy mindenre megvonják a vállukat, és azt propagálják, azt mondják, hogy egyáltalán nem kell ezzel a helyzettel foglalkozni, és egyáltalán nem kell komolyan venni ezt az egész helyzetet, ami kialakult. Ez is egy veszélyes szélsőség. Úgy hiszem, az igazság az az ösvény, amely keskeny, ez középen van, és ezt a helyzetet a maga helyén kell kezelni. Az, hogy szélsőségek vannak a világban, és szélsőségek vannak Krisztus gyülekezeti testében, ez eddig is jelen volt. Eddig is jelen volt az, hogy voltak, akik pánik hangulatot keltettek minden miatt, és eddig is jelen volt az, hogy voltak, akik elbagatelizáltak mindenfélét. Most, hogy van ez a kialakult koronavírussal kapcsolatos helyzet a világban és Magyarországon is, most ezek felerősödtek, de eddig is jelen voltak. Azt mondom nektek, innen erről a helyről azt prédikálom, hogy a helyzetet a maga helyén kell kezelni. Egyébként maga ez az egész helyzet, amiben itt most állunk, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy hol állunk. Hol állunk hitben, hol állunk szervezettségben, hol állunk a bölcsességben, hol állunk az ismeretben, hol állunk milyen helyen és milyen szinten Krisztusban, és hogy erről le lehet mérni azt, hogy tehát abból, ahogy ezt a helyzetet kezeljük, le lehet mérni azt, hogy mik és kik vagyunk Krisztusban. Én úgy hiszem, hogy gyülekezeti szinten is igaz ez, és egyéni szinten is. Sokakban ilyenkor, amikor ilyesmit hallanak, látnak, ösztönös a félelem. Ösztönös az aggodalom, és ösztönös a kétségbeesés, és ebből következik az a pánik hangulat, amely jelen van Krisztus testében is, és keveredik ez azzal a fajta hittel, és azzal a fajta bölcsességgel, amely Isten igéjéből a te szívedben és az elmédben, a lelkedben jelen van, de nem jó ez a keveredés. Azt mondom, és azt prédikálom, és arra bátorítalak téged, hogy Isten szellemét kövesd. És ami rád igaz és helyes, az nem biztos, hogy ugyanúgy igaz a mögötted vagy az előtted ülőre. Úgyhogy tudd, hogy hol van a hited, senkit ne ítélj meg azért, mert máshogy gondolkozik, vagy máshogy vélekedik egy ilyen helyzetben, mint ahogy te vélekedsz és gondolkodsz. A hit a nehéz időkre való. Amikor napsütéses, madárcsicsergős napokat élünk, és szivárvány ragyog felettünk, nincsen különösebb szüksége arra, hogy a hitünket működtessük valamivel kapcsolatban. A hit az arra való, hogy a nehéz helyzetekben, megragadva Isten igéjét, szilárdan álljunk, és érvényre juttassuk Istennek az akaratát. És ezt meg tudod tenni itt a közösségben, a gyülekezetben, és meg tudod tenni otthon is. Nem értek azzal egyet, amit láttam a Facebookon egy-két nappal ezelőtt. Ifjú prédikátor gyakorlatilag kifigurázva keresztényeket, akik ilyenkor máshogy viselkednek, mint ahogy ő elképzeli, megszólta, leszólta, eléggé kevés hangnemben, hogy az ilyen hívő ne is nevezze magát hívőnek, aki ebben a helyzetben nem hívő módjára viselkedik. Az a helyzet, hogy sem ő, sem te, sem én nem ülünk abban a helyzetben, és abban a székben, hogy mást megítéljünk. Úgyhogy mindenki saját maga a hitéért, cselekedeteért felel, vagy esetleg a szülő vagy akkor a gyermekeidért családon belül. Itt gyülekezeti szinten a vezető felel a közösségért, de egyénileg te a saját dolgoddal foglalkozz, kérlek, és ezt nagyon tisztelettel teljesen szeretném mondani. Úgy, hogy ne ítélj el, és ne ítélj meg másokat. Ez vonatkozik viszont irányba is, hogy kérlek benneteket, akik otthon vagytok, ne ítéljetek meg senkit, aki itt van a gyülekezetben, hogy mi felelőtlenek, és elbizakodottak, vagy nem tudom milyen szélsőséges, radikálisok vagyunk, amiért mégis összegyülekeztünk. Az is egy szélsőség. Nincs arra szükség, hogy Krisztus teste és a gyülekezet megoszlodjon és két táborra szakadjon, egymást megítélve, egymásra mutogatva, egymást kritizálva, egymást szidalmazzuk. Nincs erre szükség. Ez a sátának az eszköze, és ő akarja ezt elérni. Ne sétálj bele ebbe a csapdába. Legyél bölcs. Ne engedd meg magadnak azokat a gondolatokat, amelyek arra predesztinálnak téged, hogy te különb vagy, vagy jobb vagy. Azért, mert itt vagy, vagy azért, mert otthon vagy. Hiszem azt, hogy sokan el akartak jönni mai napon, de akadályoztatva vannak ez miatt, ahogy imádkoztuk az alkalom előtt, százszoros jutalmat fognak kapni azok, akik valami oknál fogva, te vagy otthon lévő is, de veszteséget szenvedtél ezért a helyzetért, amiben most vagy, vagy vagyunk. Amen. A sátán bármiben meglop. A minimum jóvá tétel az ő részül az a hétszeres. Úgyhogy én már jó sok éve gyakorlom ezt, amikor valamilyen úton, módon a sátán próbált megkárosítani, akkor én most már ezen, hogyha valami kár ér, már nevetek, mert megtapasztaltam azt, hogy ezután Istentől a visszafizetés, a sokszoros jó jön hozzám. Úgyhogy hiszek abban, hogy ez az egész helyzet, ami kialakult, és amit a világban lévő emberek és a gyülekezetekben lévő emberek megtapasztalnak, ez valamiféle növekedést fog hozni Krisztus testének. Egy olyan növekedést, amely most lehet nem bele se fér az elmédbe, bele se fér a gondolataidba, vagy mégis hogyan, miként, milyen módon, nem tudom. De azt tudom, hogy ebben az évben meg fogod látni te is, hogy teltházas alkalmaink lesznek hétről hétre. Hétről hét. És ez a kijelentés hozzájunk maximum 100-an. Látható az ellenkezője, de hiszem ezt. Hiszem ezt, mert Isten a növekedést adó Isten, és azt tesszük, amit tennünk kell. A helyünkön vagyunk, és ő adja a növekedést. Nem mi erőltetjük ezt. Nem biztos, hogy belefér az elmédbe. Nem biztos, hogy belefér a gondolataidban, hogy hogyan, miként lesz majd ez. Nem tudod, hogy most, ha esetleg gazdasági hátrány értéged emiatt a zsungs miatt, hogy gyarapodó a vállalkozásod, vagy a munkahelyed, hogyan lesz neked több, ne erre tekints. Hanem arra tekints. A sár... És erre felhasználja a híreket, a híradás. Azt néha, hogy azt halld, amit ő mond, és azt cselekedd, amit ő mond. Azt szerint cselekedj, ahogy ő azt mondja és akarja. Gyakorlatilag ezzel másolja Istent. Másolja Jézust. Mert Jézus mit szeretne? A szemeidet nem csak az ilyen helyzetekben, hanem minden helyzetben őre áll szegezd. Amit üzenem, ez a sikernek a kulcsa. Amikor meghallod, amit ő mond, és megcselekszed azt, amit ő mond. Ki akar ma már, hogy megfélemlít, okoskodásokat, az ez, amit Jézus. Mert folyik egy szellemi helyzetben, akik megismertétek Isten igéjét az elmúlt években, és közösségben vagytok a Szent Szellemmel, és kifejtettétek azt, hogy odafigyeljetek az ő hangjára, automatikusan jelen van a hit beszéde, a hit szava, a hit parancsszava egy-egy ilyen helyzetben, amivel most is szembesült, hogy egy ilyen helyzetben szóld a hitedet. Kusések léptek érvénybe most Magyarországon, és én hiszek abban, hogy egy nagyon felelős magatartás kell a részünkről. És ezért természetesen tiszteletbe tartjuk az országos tisztifőorvos és a kormánynak a rendelkezéseit és rendeleteit. Ugyanakkor bátorítok minden egyes hívőt, bátorítok minden szolgálótársamat, minden pásztort, hogy a rátok nehezedő nyomás hatására se add át magad a rettegésnek. Nem probléma önmagában az, ha a félelem megkísért. Nehogy azt gondold, hogy elbuktál akkor, hogyha a félelemnek a szelét érzed magadon. Egyébként ez annak a jele, hogy élsz, és itt vagy ebben a testben. Kísértések azok mindig is értek és érnek minket, és érni is fognak, amíg lélegzel ebben a testben, amiben most vagy. De tehetsz ez ellen valamit. Mármint a rettegés ellen, a félelem ellen. Tudd meg, hogy Isten beszéde, ami az ő szavai, ezek bátorsággal töltenek el téged ezekben a helyzetekben. Az ő beszéde, az ő igéje, hogyha időt töltesz vele, akkor egyé válsz vele, és ez fel fog téged emelni. Amikor a szeretetét megismered, és megtapasztalod, és engeded, hogy átjárjon téged, akkor ez a szeretet, amely az ő irányából árad feléd, és az ismeret, hogy ki vagy te Krisztusban, ezt kidobja belőled a szeretetet. A félelmet, bocsánat. Egy gonosz nyelvbotlás volt ez. Tehát amikor Isten szeretetét megtapasztalod, az kilöki a félelmeket belőled. De ez Isten útja. Járj hitben, és ne félj. Ez a vírus nem uralkodik felettünk. Ez a vírus nem uralkodik felettünk. Ezt a szavadra kell, a szádra kell venned. Ezt ki kell jelentened. Ez nem automatikus mindenkinek. A hitedet ki kell mondanod. És térj vissza az alapokhoz, a hited működésével kapcsolatban. Hogyan születtél újjá? Hittél Jézusban, az ő feltámadásában, halálában, feltámadásában, és kimondtad a száddal. Így működik a hit. Ez hozta el neked az üdvösséget, a megigazulást. A világban van egy mondás, és te is hallottad bizonyára, jobb félni, mint megijedni. Hallottátok ezt a mondást? Ne ismételgesd ezt. Ez nem egy bibliai igevers. Van ennél egy bölcsebb kijelentés Isten igéje alapján. Jobb hitben járni, mint félelmekben. És Jézusnak van egy válasza erre az egész bennünket körbevévő helyzetre, és ez pedig az, hogy ne félj. Nem véletlenül hangzik el több százszor a Bibliában Isten részéről az ember felé az a kijelentés, hogy ne félj. Ne félj. Az, hogy az ember elővigyázatos, óvatos, és betartja a higiéniás alapelveket, amit egyébként ettől az egész mizériától függetlenül így kellene tenni mindig. Ez egy bölcs dolog. Az, hogy az autódat, mikor bezárod a parkolóban, senki sem nevez téged hitetlennek ez miatt, ugye? Ó, nem hiszel Isten védelmében, minek zárod be az autót? Ostobaság lenne, ugye? Amikor tél van, és téli kabátot, vagy bundás csizmát húzol fel a nagy hóba, senki nem nevez téged hitetlennek, hogy ó, nem hiszel abba, hogy Isten majd melegen tartja a lábadat? Az ostobaság nem. Most miért kellene azt mondanunk, hogy a kézfertőtlenítés az egy butaság? Tehát a felelőtlen gondolkozás eddig is jelen volt, és valószínűleg egyesekben ezután is jelen lesz, de te bölcs vagy, és Isten szíve szerint hozod meg a döntéseidet, és Isten szíve szerint cselekszel, és ez a fajta békesség és hit egy bizonyság lehet azok számára, akik a világban vannak, vagy azoknak a számára, akik keresztényként esetleg erőtlenebbek, mint te. Ha táplálod a testedet helyesen, megfelelő tápanyagokkal, vitaminokkal, rendesen étkezel, akkor a tested erős lesz. És ez teljesen rendben van. Amikor táplálod a szellemedet Isten igéjével, akkor a szellemed erős lesz. Amen. Mind a kettőre szükség van. A sátáni hazugság abból áll a mai napon, hogy aki elkapja ezt a fertőzést, az mindnek hal. Még a világ sem hiszi ezt így. És a világban lévő orvostudomány sem. De ezzel a haláltól való félelemmel a keresztények és a világban lévő embereknek az elméjét a sátán próbálja megfertőzni. És minél több híradást meghallgatsz ezzel kapcsolatban, annál inkább tud felépülni benned a félelem. És ne értsd félre, azt mondom neked, legyél tájékozott. Legyél jól tájékozott ebben a helyzetben. De amikor az összes hír oldalnak az összes ezzel kapcsolatos cikkét elolvasod ötször naponta, és minden híradást, minden tévéadást, a legapróbb, legrészletesebb elemzésekig kitanulmányozol a magad számára, minél többet tudjál róla, annál nagyobb az esély, hogy a félelem uralmat vesz feletted. Tehát legyél tájékozott, legyél bölcs, ugyanakkor építsd a szellemedet is, és én azt mondom neked, hogy a szellemedben lévő tájékozottság, a hitben lévő tájékozottság az magasabb legyen. Mindig magasabban álljon a hited, a meggyőződésed azzal a félelemmel szemben, amit a sátán próbál elültetni beléd. Érted a lényeget ennek? Az a helyzet, hogy ettől az egész koronavírusos helyzettől függetlenül, ez igaz volt egy héttel, egy hónappal, egy évvel ezelőtt is, és amikor nagy hirtelen ez a koronavírusos mizéria véget ér, ez akkor is igazság marad. Ez nem egy újfajta kijelentés most az én számból. Ez mindig igazság, mert ha ez a félelem most nem tud uralmat venni feletted, a sátán próbál majd hozni valami mást. És folyton azon van, hogy téged az igéből, a hitedből, a meggyőződésedből kimozdítson. ezért szilárdan állj. A koronavírus és a kormánynak a rendeletei lehet, hogy be tudják korlátozni a szabad mozgásunkat. Külföldre nem nagyon utazhatsz most. És lehet, hogy a létszámstopp miatt nem tudunk nagy lélekszámú összejöveteket tartani. És ez miatt korlátozva vagyunk. De a hitünk az nincs korlátozva. És senki és semmi nem tudja azt a hitet, amely Isten igéjéből árad felénk, és ami bennünk van korlátozni. Halleluja! Eddig is hittem ezt, amit most mondani fogok, de most prédikálok erről. Mert most ennek aktualitása van. Hónapok óta készültem egyébként a mostani alkalmakra. Nem tudtuk, hogy ez a helyzet föl fog állni, és a megigazolás témakörében készültem és készülök, és azzal kapcsolatban fogsz tanításokat hallgatni majd, vagy hallani a következő hetekben, hónapokban. De most ez a helyzet felülírta ezt bennem, és beszélnem kell arról, hogy Istentől van egy elrendelt és megalkotott tested, amiben ő beleteremtett egy immunrendszert. És ez az immunrendszer, amely benned jól működik, ez legyőzi azokat a vírusokat, baktériumokat, amelyek a átok alatt lévő világból próbálnak rád hatást gyakorolni, próbálnak téged megbetegíteni. És nem is tudod ezt, mert oly mértékben automatikus ez, hogy észre sem veszed azt, hogy az immunrendszered dolgozik, pedig nagyon sok vírus és baktérium támad téged naponta. És így volt ez az elmúlt években is, de mivel az immunrendszered jól működött, fel se tűnt. Akkor, amikor nem elég erőteljes az immunrendszered, hogy ezeket a külső hatásokat lekezelje, akkor veszed észre magadon a tüneteket először. De hadd mondjam neked azt, hogy ez az immunrendszer, amit Isten beléd helyezett, ennek van egy ellensége. Ennek a jó működését, amit Isten eredetileg beleteremtett Ádámba, aztán pedig Évába, és ez megvan benned is, ennek az immunrendszernek a jó működését akadályozza a stressz, akadályozza az aggodalom, akadályozza a félelem, akadályozza a rémület és a rettegés. A tudomány ezt úgy fogalmazza meg, a természettudományok, hogy amikor a rettegésben vagy, a lelked félelemben van, az érzelmeidben a félelem kezd el erőt venni feletted, uralkodni feletted, ez blokkolja az immunrendszered tökéletes működését. Tehát gyakorlatilag így te magad nyitsz ajtót azoknak a külső hatásoknak, amelyek képesek a testedet megkárosítani. És azon gondolkoztam fel, hogy elmondjam ezt, mert hol van ez az igében. Aztán benne van az igében. Az Úr elvezetett valahova egy olyan igéhez, amit 100-tól 1000-szer hallottál már, és most fel fogom olvasni, ez 1 János 4.18. Így hangzik. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem mivel jár? Gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Azt mondja itt az ige, hogy a félelem gyötrelemmel jár. Ez a gyötrelemmel jár kifejezés, ez csak a magyarban hangzik így, hogy gyötrelemmel jár. Sem az angolban, sem az eredetiben. Tegnap 2 görög különböző fordítást is megnéztem, hogy szerepel ez az eredetiben, és megdöbbentem, mert soha nem találtam meg ezt így, hogy ez a két szó, ennek a két szónak a helyén tudod, mi van? Büntetést birtokol. Aki fél, büntetést birtokol. Ledöbbentem. Nem azt mondom, hogy kivert a víz, és elsápadtam magamban, de felmerült bennem a gondolat, hogy ezt elmondjam nektek. Döbbenet. Az eredetiben Isten szelleme ezt így ihlette Pálnak, hogy ezt írja le, hogy a félelem a büntetéstől való félelem. A félelem úgy, ha félelemben vagy, akkor gyakorlatilag ami ennél még rosszabb, hogy ez egy folyamatos jelen időben van itt a görögben. Tehát amikor félsz, akkor folyamatosan a büntetéstől való félelemben vagy, hogy azt birtoklod. Vannak utalások, hogy az Isten büntetésétől való félelemtől, de minden esetre is, én nem akarom az igét semmiféleképpen máshogy értelmezni, mint ahogy az van, de a büntetés a Bibliában, az Ószövetségben az átoknak egy szinonim kifejezése. És a betegség az egy büntetés volt. A törvény átka. Te Krisztusban áldott vagy. Mert a te büntetésedet az Jézus maga vitte fel testében a fára, hogy te a bűnöknek meghalván az igazságnak éljél. És ez vonatkozik rád. És mi van akkor, amikor te ezt figyelmen kívül hagyod, és engedsz a félelemnek? Amikor megengeded a félelemnek azt, hogy uralmat vegyen feletted, akkor a büntetést birtoklod. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy vajon Jézusnak mi a válasza erre a koronavírus helyzetre? Megmondom neked a választ, te is tudod, az, hogy ne félj. Ne félj, mert a félelem, ha azt megengeded magadnak, megengeded az elmédnek, hogy az uralkodjon feletted, ez hatással van arra az Istentől elrendelt immunrendszerre, amelyet ő a testedbe alkotott meg. És a félelem egyébként jó a kifejezés a magyarban, valóban gyötrelemmel jár. És aki fél, nem lett teljesen a szeretetben, ugye tudjuk, ez arra vonatkozik, hogy nem ismerte meg az az illető azt, hogy Isten mennyire szereti őt. Ha félsz tehát, akkor magadra húzol valamit. Ha ellenállsz a félelemnek, semmilyen átoktól nem kell félned. Semmilyen betegségtől nem kell félned. Tudsz ebben hinni? A világ megrendült és megrémült és fél. És sok keresztény is fél, és innen én erről a helyről, a pulpitos mögül prédikátorként nem a vakmerőséget prédikálom. És nem is akarom se a túlbuzgóságot, sem pedig az elbizakodottságot, hanem a hitet. Mert a hit az, amely Krisztusban megtart. Az ő benne való hit az, amely képes téged fenntartani, megtartani. Ez az, ami képes téged felemelni, és a hit az, ami képes téged továbbvinni. És én ezt szeretném propagálni nektek. Hogy járjál hitben, hogy álljál hitben. Nem abban az elbizakodott önigazságban, amit hát lehet hallani itt-ott, hanem abban a szilárd hitben, amely neked Jézus Krisztusban van meg. Értitek, ugye? Ha szeretnéd megalapozni a szellemi életedet, ha szeretnéd azt, hogy igazán erőteljes legyél, akkor újra és újra, és ezt követően pedig újra és újra tanulmányoznod kell azt a bevégzett munkát, amelyet Krisztus végzett be érted. És ismerned kell azt, hogy ő mit tett érted. Tudnod kell azt, hogy ki vagy te Krisztusban. Tudnod kell azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tudnod kell ezt mondani. És tudnod kell azt, hogy mi jár ezzel, hogy én ő benne vagyok. Ő az én oltalmam. Ő az én védelmem. Ő az én bátorságom. Ő az én bölcsességem. Ezek a szavak kell elhagyják a szádat. Ő az én dicsőségem. Ő az én pásztorom. És mivel, hogy ő az én pásztorom, ezért én nem szűkölködöm. És az ő rejtekében nyugszom meg. És az ő hűsége az, amely engem körbefog, és megoltalmaz, és megvédelmez. És az ő neve az, amelyet ha segítségül hívok, akkor meg nem szégyenülök. Mindez az enyém. És amikor arról beszélünk, hogy enyém, enyém, én, ez valóban így van, enyém, enyém, én, de nem az egó miatt, hanem ő miatta. Úgyhogy te világosság vagy, te bölcsesség vagy, te szeretett gyermek vagy, te felkent vagy, te a felkent gyermeke vagy. Te az az ember vagy, akit Isten elhívott. Te az az ember vagy, akit Isten arra hívott el, hogy hosszú életű legyél ezen a földön. Hogy békességgel teljesen betöltsd azt, amire elhívott téged, Isten. Te ez az ember vagy. Amikor ezen gondolkodsz, ezt építed magadba, és nem a legapróbb, utolsó bekezdésig elemzed azokat a híreket és információkat, amelyeket a világ tálal most eléd, akkor képes lehetsz megállni félelem nélkül. De kérlek, értsd jól, amit mondok. Nem azt mondtam, hogy dugd a fejed a homokba. Nem azt mondtam, hogy mostantól kezdve kísértve a helyzetet, nyald végig a kapaszkodókat a buszon, mert neked mindent lehet és mindent szabad, mert az Úr megoltalmaz, megvédelmez téged. Ez ostobaság, ez bolondság, vakmerőség, ennek semmi köze a hithez. Ennek tudod, mihez van köze? Az elbizakodottsághoz. Úgyhogy legyél józan, legyél bölcs, és ismerd és lásd meg azt, hogy hol van a te hited, és kövesd azt a békességet, amely benned van. Amen. Tehát addig kell hallgatnod, és addig kell tanulnod azt, amiről ma hallasz. Annyiszor kell esetleg visszahallgasd, amíg ez egy igazán erőteljes, mély lenyomatot nem hagy a te szívedem. Egy olyan lenyomatot, amely egy olyan pecsét, amely erőteljesebb, mint bármelyik ilyen tintával működő bélyegző. Mert a bélyegzővel lenyomsz egy papírlapra egy mintát, vagy egy cégnevet, vagy egy figurát, bármit, a tinta megszárad, de azonnal vegyszerekkel kitörölhető, ha kiteszed a napra, kiszívja a fény, és elfakul, kimosható. Viszont van egy olyan lenyomat, amely olyan nyomot hagy, amely ott is marad. Nem tudom, hogy ismeritek-e az ügyvédeknek a száraz bélyegzőjét. Mely olyan bélyegző, amely nem tintával működik, hanem két ilyen kis szorító pofával egy dombornyomást nyom a papírba. Tehát a papírnak a síkját egy pici kis domborulatokkal módosítja. És én azt mondom neked, hogy a te szívedre ilyen pecsétet, ilyen lenyomatot hagyjon neked Isten igéje, és az a tanítás, amelyet ma is hallasz, és azok a tanítások, amelyek arról szólnak, hogy ki vagy te Krisztusban. Nyomjon ez a tanítás egy olyan határozott, egyértelmű lenyomatot a te szívedbe, lelkedbe, amely ott marad, amelyet nem szív ki a nap, amelyet nem lehet megfakítani. Az ígére, amikor az elhangzik, a te szellemed válaszol. És amikor a te szellemed válaszol az igének az elhangzására, akkor a hited a kívánt eredményt hozza létre. Ez egy alapigazság, hogy a szellemed válaszol az elhangzott ígére. És figyelmezzél arra, hogy a sátán egyetlen ereje a megtévesztésben van. Abban a pillanatban, amikor megismered az igazságot, akkor megszabadulsz. Amikor megismered az igazságot, Isten mennyire szeret téged, és hogy neked hatalmad van a vírusok felett, és hogy ő a trónon ül, és őt semmilyen vírus, semmilyen háború, semmilyen háborúság, semmilyen rettegés nem tudja onnan elmozdítani, és te ő benne vagy Krisztusban, ez a te hatalmi helyed az Atya jobbján. Amikor megismered ezt az igazságot, ez szabaddá tesz téged a félelmektől. A szellemi harcnak tehát egy szintere van, és ez az elmédben van. A 2 Korintus 10.3-ban azt olvassuk, mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Miről szól itt ez? Ez a szellemi harc, testvérem. Okoskodások, foglyulejtett képzelgésekről szól itt, gondolatokról szól, magaslatokról szól. Itt az elmédben ténylegesen nem démonokkal harcolsz, hanem hazugságokkal és megtévesztésekkel. Egyik ilyen hazugság ma, hogy elkapod ezt a vírust, akkor neked véged van. Ez nem igaz. Testvérem, nagyon sok megbetegedésen mentél úgy keresztül, hogy észre sem vetted. Fel sem tűnt. Mert az immunrendszeret kezelte, mert Istennek az ereje ott volt feletted, és benned, és működött ez. Ne engedd meg a sátánnak, hogy elhitessen, hogy te kiszolgáltatott vagy. Még ha meg is betegednél, van egy gyógyítód. Van egy gyógyító, aki a Jézus Krisztus. És ez a gyógyító ereje most is árad felétek egyébként. Valakinek a tarkóját érinti most meg Isten szelleme. És helyreállítja a nyakadat, az ízületeidet, a meszesedést. Helyreállítja most. De az ő kenete árad. Nem is kell senkinek rád tennie a kezét. Az a gyógyító ereje kiárad most közöttetek. Ha szabaddá akarsz válni, akkor hallgasd az igazságot. Ha szabaddá akarsz válni, akkor hallgasd az igazságot, mert az igazság megszabadít téged. A sátán egyetlen útja és fegyvere ellened az elméden keresztül van. Az elméden keresztül. Ezért őrizd meg az elmédnek a gondolatait. És őrizd meg magadat az elmédben is békességben. Az ellenségnek a működési módja a megtévesztés. Nem tud téged megállítani. Győzködni próbál, hogy add fel, győzködni próbál, már más alternatívák felé mozdulj el, győzködni próbál, hogy kételkedjél, vagy győzködni próbál arról, hogy te már kételkedő vagy. És el akarja hitetni veled azt, hogy te nem vagy hitben, nem állsz hitben. Ne dőlj be a sátán figyelem elterelésének. Azt akarja, hogy Jézus helyett te saját magadra figyelj. Azt akarja, hogy Jézus helyett valaki másra figyelj. Azt akarja, hogy Jézus helyett a hiányosságaidra figyelj, a saját képességeidre. Ugyanazt akarja, mint Jézus, csak ellenkező előjellel. Jézus azt akarja, hogy meghalván őt, te megcselekedd azt, amit ő mond. Aki hallja és megcselekszi Jézusnak a szavait, az a bölcs ember, mondja Jézus maga. Te, amikor helyzetekkel, élethelyzetekkel szembesülsz, bármilyennel, ha nem is betegséggel, hanem munkahelyi, családi, érzelmi, házasságbeli, vagy bármilyen helyzetekkel szembesülsz, ez mindig igazság. Figyelj arra, amit Isten mond neked, és legyél stabil. Bármi megpróbálja az érzelmeidet kimozdítani, te a hitedben legyél stabil. Sátán ezt akarja, hogy azt a stabilitást, ami sok keresztényre jellemző, sok keresztényre pedig nem jellemző. Szóval ebből a szilárdan álló Jézus Krisztusban helyzetből ő ki akar téged mozdítani, és el akarja rabolni a hitedet. A hited az, ami az ő számára veszélyes, ezért a hitedet támadja mindig. És van a világban, és a keresztény világban is egy hamis elképzelés, egy hamis megtévesztés azzal kapcsolatban, hogy mi is a hit. Ami próbál figyelembe venni mindent, ami a körülmény, és ezzel összhangban próbál hinni. És nagyon sokszor valóban figyelembe kell vennünk mindazt, ami körbevesz bennünket. De vannak helyzetek, amikor bizonyos dolgokat figyelmen kívül kell hagynod. Amikor az állam hoz egy döntést, ugye jogállamban élünk, és bekorlátozzák a mozgásterünket, akkor ezt neked figyelembe kell venned. De amikor sátán azt mondja, hogy te leszel a következő, akkor ezt figyelmen kívül kell hagynod. Érted a különbséget? A sátán a hitedet támadja, hogy azzal, hogy esetleg egy ilyen helyzetben te otthon maradsz, nem feltétlenül a hitetlenségedet bizonyítod, lehet, hogy ez a bölcsességednek a megnyilvánulása, mert neked a te számodra az a jó, ha ma otthon maradsz, és otthon maradtál. Valakinek pedig az, hogy itt vagy. Tehát nem ítélhetjük el, és nem ítélhetjük meg egymást ez miatt. Szeretném, hogyha ezt mindenki egyértelműen, határozottan, világosan látná és tudná. A sátán egyébként erőszakos. A fejedet bombázza állandóan különböző kísértésekkel, különböző gondolatokkal, és különböző vészforgatókönyveket pörget le az elmédben, mi fog megtörténni, hogyan fog megtörténni. És a körülményekre és a Oroszországban, Németországban, Kínában lezajlódó helyzetekre alapozva a magyar szakemberek is prognosztizálják azt, hogy mi az, ami Magyarországon fog megtörténni. Én nem akarom ezt előre elfogadni így. Sőt, a hitemet kijelentem, és imádkozni fogunk majd együtt, hogy megtiltjuk azt, hogy olyan gócpontok alakuljanak ki Magyarországon, amik kialakultak Olaszországban, vagy Németországban, vagy éppen Svájcban. A hitedet neked és nekem használnom kell, ez a mi felelősségünk. Ki használjon hitet a világban élőkért, ha nem a keresztények? A világban élők nem tudnak magukért mit tenni ilyen szinten. Próbálkoznak, erőlködnek, de szűk keresztmetszetben közlekednek ők. Az a szellemi szabadság és szellemi erő, ami neked és nekem rendelkezésre áll, ez nem csak azért van, hogy nekünk legyen belőle hasznunk, hanem azért, hogy ezt használjuk a világban lévő embertársainkért is. Tehát az a hit, ami benned van, az nem csak azért van, hogy saját magadért, hanem a másik emberért is. Mert oda Jézus, amikor meghalt, nem a keresztényekért halt meg, nem a zsidókért. És mit mond a János 3.16? Úgy szerette Isten a világot. Egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy jó bizonyság lehetünk és leszünk, hiszem, a világ szemében is, közösségként és egyénileg is azzal kapcsolatban, ahogy felelősen, bölcsen ezt a kialakult helyzetet kezeljük. Amen. Tudsz ebben hinni velem együtt? A világban lévő helyzet folyton változik. Nem stabil, és ahogy mondtam az alkalom elején, nem hogy hetente vagy naponta, hanem szinte óránként változnak most a aktuális információk. És ez hatást gyakorol ránk, de nem kell hatást gyakoroljon a hitünkre és a meggyőződésünkre. Korlátok közé szorít bennünket a lehetőségeinkben, de Isten igéjét nem lehet korlátok közé zárni. Pál mondja ezt Timóteusnak, prédikál neki. Timóteus levélben, a levelében írja, hogy Isten igéje nincs bilincsbe zárva. Engem, mondja Pál, a bilincsbe is, tömlősbe is zártak, de Isten igéjét ezt nem lehet bilincsbe zárni. Engem lehet, hogy korlátoztak, és korlátoznak a mozgásteremben. És nem tudom 5000 embernek prédikálni az evangéliumot, de Isten igéje az szabad, szabad. Úgyhogy ez egy nagy-nagy öröm, ami számunkra. Ha a kormány betiltaná esetleg a következő napokban a 100 fő alatti összejöveteleket is, és korlátozna bennünket, hogy összegyülekezzünk, akkor sem maradnátok igei táplálék nélkül. Ha más nem, akkor vagy én, vagy az István itt ezen a helyről élő adásban sugároznánk tévén keresztül az alkalmat. De az igei üzenet és az igei táplálás az nem maradna el. Vagy videófelvételeket készítünk, és azokat küldenénk ki a számotokra. Tehát tudd, hogy ez, amiben most vagyunk, ez egy átmeneti állapot. Nem fog ez így lenni hosszú-hosszú hónapokig, vagy évekig. Ez egy átmeneti állapot, és ebből mi győztesebb fogunk kijönni. Készülj fel ugyanakkor a hited elleni fokozott támadásra. Legyél stabil, és ez segíteni fog akkor is, amikor ezek a hullámok elülnek. Mert amit most megtanulsz és megtanulhatsz, ezt tudod majd alkalmazni akkor, amikor egy hónap, vagy két hónap, vagy bármennyi idő múlva ezek a fajta hírek már elcsendesednek, és nagy gyorsasággal ez a koronavírus még az emlékezetünkből is eltűnik. Egyébként évek óta prédikáljuk ezt, hogy készítsd föl a szíved, készítsd föl a hited. És nem tudom, hogy mondhatom-e, vagy nem mondhatom, egy pár mondatban hadd beszéljek erről. Építőiparral kapcsolatos vállalkozásom van, és az most az elmúlt években szárnyalt. És sokan kérdezték, mondták, és föltették nekem a kérdést, hogy meddig fog ez így zajlani. És nem tudtam igazából választ adni, mondtam, hogy valószínűsíthető, hogy ez a hirtelen emelkedés, a gazdasági növekedés, ami volt, ez vissza fog állni valamilyen szinten, de benne volt a levegőben, hogy valami történik. Ha nem is olyan fajta gazdasági válság, mint ami volt 12 évvel ezelőtt, de valami történik. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen módon lesz ez a küszöbön. Sátán próbálja a félelmeket elültetni az emberekben, és próbálja a gazdasági rendszert összekuszálni, összecsomózni, hogy az emberek a kilátástalanság miatt Isten ellen forduljanak, egymás ellen forduljanak. De ezekben a helyzetekben, ha te és én bölcsek vagyunk, és bölcs tanácsokat adunk azoknak, akik hozzánk fordulnak, akkor semmilyen úton, módon nem tud a sátán uralmat és hatalmat és fogást találni rajtunk. Hiszek abban, hogy az elvetett magjaink, amik el vannak vetve, amit te elvetettél, amit én elvetettem, azok a magok a nehéz időkben is gyümölcsöt teremnek a számunkra. Mert azok a magok, amiket az elmúlt években elvetettél, bármilyen jellegű magok is, azok folyamatosan teremnek. És ez felette áll a fizikai világnak. Ez a szellemi birodalom, amiben mi ezt működtetjük, ez mindig fölötte áll a körülményeknek. Az én számomra egy nagy bizonyság, hogy a gazdasági válság alatt is a vállalkozásom gyarapodó volt, és minden évben gyarapodása volt, annak ellenére, hogy elestek menőlem ezren, és jobb kezem felül 10 000-en. Ennek ellenére, és én hiszem ezt, hogy a mai napon is a gyülekezet számára, a te számodra is, és az én számomra is ez így lesz. Hogy nem visszafejlődés lesz, hanem növekedés és fejlődés. Ne engedd meg az elmédnek, hogy bekorlátozzon téged. Ne engedd meg az elmédnek, hogy bekorlátozza azt, amiben hiszel, amiben eddig hittél. Ha van elvetett magod a földben, nem kell félned semmitől. Mert a száraz időben is százszoros termést hozhat az a számodra. Ez Isten dicsősége. És ez hitáltal működik. Ezt nem a félelem mozdítja elő benned, hanem a hit. Az ő benne való hit. Ismeritek a 91-es Zsoltárt. Ismeritek abban a Zsoltárban leírt igazságokat, bölcsességeket. Arra bátorítalak, hogy ezt úgy olvasd, és úgy mond most a mai napokban, hetekben, hogy tedd igazán személyessé a számodra. Én ezt teszem már évek óta. Nem azt szoktam imádkozni, hogy ő szabadít meg engem, hanem azt, hogy te szabadítasz meg engem. Nem azt szoktam imádkozni, hogy az ő rejtekében vagyok, hanem a te rejtekedben vagyok. Nem azt mondom, hogy így kell csinálnod, csak én szeretem ezt személyesebbé tenni. Hogy még inkább ez megragadja a te lelkedet, a szívedet, mindenedet. Érted a különbséget? Tehát nem ő az, aki megszabadít, hanem te, Uram, aki megszabadítasz engem. Azt hiszem, tudjátok a különbséget. Tehát én a felségesnek rejtekében lakozom, azaz a te rejtekedben lakozom. A te minden hatóságodnak az árnyékában nyugszom. Mert én azt mondom neked, Uram, én oltalmam, váram, Istenem vagy te, én te benned bízom. Mert te szabadítasz meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Te vagy az, aki tollaiddal fedezel be engem, és szárnyaid alatt van az én oltalmam. Pajzs és páncél a te hűséged. A te hűséged. Ezért én nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltó nappal. Nem félek a dögvésztől, amely homályban jár, és a döghaláltól, amely délben pusztít. És igen, lehet, hogy elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felül 10 000-en, de hozzám nem is közelít a baj. És bizony szemeimmel nézem, és meglátom a gonoszok megbüntetését, mert te azt mondtad. Te vagy az én uram. Az Úr az én oltalmam. Te vagy az én oltalmam. Téged választottalak, a felségest. Te vagy az én hajlékom. Nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közelít az én lakhelyemhez. Mert te az angyalainak parancsoltál felőlem. Győrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem a te angyalait, hogy ne üssem meg lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyon járok. Megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. És mivel, hogy én ragaszkodom hozzád, megszabadítasz engem, felmagasztalsz engem, mert én ismerem a te nevedet. Segítségül hívlak téged, ezért meghallgatsz engem. Velem vagy háborúságomban, megmentesz és megdicsőítesz engem. És hosszú élettel elégítesz meg engem, és megmutatod nekem a te szabadításodat, a te üdvösségedet. Halleluja! Amikor ezt nem eldarálod reggelente, vagy esténként, vagy amikor éppen eszedbe jut, vagy amikor éppen a félelem próbál téged hatalom alá keríteni, hanem jó értelemben ebbe beleéled magad. Tehát érted is, amit olvasol, és úgy is gondolod, amit olvasod, és hiszed is azt, amit olvasol, akkor a szavaid felszabadítják a te hitedet. És azok a szavak, amelyek kijönnek hittel teljesen a szádból, ezek megtermik a valóságát annak, amit mondtál. És ez így működik. Akkor, amikor arról beszélsz, hogy kilátástalan a helyzet, és összeomlik a gazdaság, és emberek fognak meghalni körülöttem, erre készüljünk fel, akkor azért mondod ezt, mert ebben van a hited. És a világban sok ember meghalt már ennek a vírusnak a következményeképpen, és bizonyára se te, se én, semmelyikünk nem szeretné sem idős, sem fiatal rokonunkat, barátunkat, testvérünket elveszíteni. Ha szüleid 60-70-80 évesek, és még életnének 10-20-30 évet ezen a földön, nem szeretnéd őket a következő hetekben, ugye, elveszíteni. Tehát ez egyértelmű. Úgyhogy támogasd őket, bátorítsd őket, de amit neked közölni kell és kommunikálni kell feléjük, az a hit. Mert a hit az, ami megtart. A Krisztusban lévő hit, aki megtart. Az ő személye, aki megtart. Úgyhogy a hitet propagáld, ne a nagy képűséget. A hitet propagáld, ne azt, hogy én hitben állok, hanem azt, hogy te szereted az embereket Krisztus szeretetével. Amen. Kik a hitemberek? A békességben élők. Akik annak ellenére hisznek, hogy nem biztos, hogy látják a választ azonnal a fizikai szemeikkel. És mégis békességben vannak. Amíg itt élsz, szüntelen támadások és kísértések érnek. Mi kell ahhoz, hogy ne vagy kudarcot? Mi kell ahhoz, hogy ne bukj el? Sok minden. Egy rövid listát írtam föl. Ez nem egy törvénylista, hanem egy segítségnyújtó lista a te számodra. Hogy ne bukj el, szükséged van a Szent Szellemmel való közösségre. Szükséged van kitartó igyekezetre. Szükséged van arra, hogy rendíthetetlen elhatározásod legyen. Folyamatosan ébernek kell lenned. És hogy az ige felszólít szüntelen imádkozzatok. Ez is szükséges lehet. És tudd meg, hogy Isten nélküled nem fogja a te jellemedet nemessé tenni. Megvan ezekben a te dolgod, a te felelősséged. És tudd meg azt is, hogy a világ összes természetes ereje együttvéve is kevés és gyenge ahhoz, hogy legyőzze azt a Krisztust, aki benned él. Lehetne ez egy végszó, de mert rengeteg időnk van, még egy-hét gondolatot hadd mondjak. Összefoglalva itt a végét. Miért mondja Isten azt, hogy ne aggódj és ne félj? Miért ilyen erőteljes kijelentés ez az igéből? Azért, mert az aggodalom az hat rád. És hogy elmondtam a 1 János 4.18 alapján, hogy az aggodalom hat rád, úgy igaz az, hogyha nem hatna rád, akkor különösebben nem érdekelne Istent. De mivel, hogy hat rád, ezért ő foglalkozik ezzel. És Jézus ugyanezt mutatta be, akkor, amikor Jairussal foglalkozott. A történetet ismeritek, és ezzel a történettel be is fejezem. Oda ment Jairus ő hozzá, és azt mondta neki, hogy gyere, tedd a lányomra a kezed, és a lányom meggyógyul. Jairus itt kijelentette a hitét. Nem azt mondta, hogy szólj egy szót, és meggyógyul az én lányom. Nem azt mondta, hogy küldd el valamelyik tanítványodat, hanem azt jelentette ki a szájával, amiben ő hitt. Hogy gyere, tedd a kezed az én lányomra, és az meggyógyul. Ez már itt mutatja, hogy nem mindenkinek ugyanaz, és ugyanolyan mértékű a hite, és nem mindenkinek ugyanabban van a hite. Jairusnak ebben volt a hite, hogy Jézus kézzátétellel meggyógyítja a lányát. Jézus elindult, és a történetet ismeritek, nagy tömeg vette őt körül, és hirtelen azt veszi észre, hogy erő származik ki belőle, valaki őt megérintette, és aki megérintette őt, egy asszony volt, aki vérfolyásban szenvedett 12 éve, akinek szintén volt valamiben hite. Miben volt neki a hite? Ha csak ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. Nem abban volt a hite, hogy Jézus megáll és imádkozik érte kézrátétellel, vagy szól egy szót, hanem amiben a hite volt, azt kijelentette, és az alapján cselekedett. Így van? És meggyógyult. Egy kis időt ez elvett Jézustól, és olvassuk a történetet Lukács evangélium 8. fejezetében. Onnantól fogom olvasni, hogy Jézus szól ehhez az asszonyhoz. Verstől. Jézus pedig mondta, illet engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén, megjelenti néki az egész sokasság előtt, miért illeti őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, amint Jézus, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. És amikor, figyelj itt a következő igére, mikor még a szó a szájában volt, tehát még Jézus beszélt, eljöve egy ember a zsinagoga fejének házától mondván néki, meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. El tudjuk képzelni, hogy Jairus mit érezhetett abban a pillanatban, vagy mit gondolhatott. A hitét pár perccel hamarabb kijelentette Jézus felé, és Jézus erre a hitre válaszként elindult a lányáért imádkozni. És úgy érezhette, úgy gondolhatta, hogy itt most mindennek vége. De Jézus azonnal reagált, és azonnal szólt valamit, hogy ebben a helyzetben mi a válaszreakció. És ez Jézusnak a szava is ma hozzád, és válasza erre a koronavírus járványra is. Mert ezt mondja Jézus. Jézus mikor pedig ezt hallotta, felele néki mondván, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Ezzel azt mondta, hogy állj. Ne mondd ki azt, amire gondolsz, ne mondd ki azt, amit érzel, Ne mondd ki azt, amit most éppen a fejedben átcikázik. Ne engedd el a hitedet. Ne félj, csak higgy. És ez egy olyan kulcs momentum itt, amely egy olyan szellemi alapigazságot tár elénk, amelyet alkalmazhatsz te is, és én is, és alkalmazhatunk közösségi szinten is, hogy állj a félelemnek. Állj. Eddig és ne tovább. Ha Jézus engedte volna, hogy Jairus elkezdjen beszélni, ha engedte volna neki azt, hogy az érzelmeiből, a lánya elvesztéséből fakadó fájdalomból, vagy bármilyen okból kifolyólag elmondja azt, amit ebben a helyzetben érez vagy gondol, ezzel a hitét nullázta volna le. Azt a hitet, amit ő kijelentett pár perccel korábban. Úgyhogy figyelj oda arra, hogy mit beszélsz. Figyelj oda arra, hogy amit beszélsz, az összhangban legyen azzal az imádsággal, amit elmondtál a koronavírus ellen tegnap este. Mert különben semmit nem ér az, hogy térdepeltél az ágyad mellett. Azt mondta Jézus, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Megnéztem, ez is a görögben azt is mondhatta Jézus, hogy úgy is mondhatta, hogy nehogy félj. Nehogy félj. Csak higgy, és teljessé lesz, megtartatik. Bemenvén pedig a házba senkit nem bocsájta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyát és anyját. És ismertük a történetet, a gyermek meggyógyult. És ez így működik. Ez így működött 2000 évvel ezelőtt, és így működik ezek mai napon is. Az aggodalom az megfoszt téged. Az aggodalom lényege az, hogy félsz attól a dologtól. Félsz a gyermek egy jövőjétől, félsz a saját jövőttől, és gyakorlatilag a negatív lehetőségektől való félelemnek a megvalósulásától. Ne engedd ezt be magadba. A félelem is egy bizonyos fajta hit. A hitnek a negatív irányú ellentétje. A hit is bevonza mindazt, amit Isten igéje mond, és a félelem is bevonza azt, amit a sátán próbál elhitetni veled. Úgyhogy most a hit szavát szóljuk, álljatok fel, kérlek benneteket, és imádkozni fogunk. Úgy fogok imádkozni, értetek, hogy hitemet árasztom ki, kézzátételre nem kerül sor ma. Keresek itt valamit, amit szeretnék az imámba belefűzni, amit nem szeretnék kihagyni. Mert ezt leírtam otthon magamnak, egy-két gondolatot. Ugye most emeljük fel a hitünket együtt. Atyánk, Jézus nevében vagyunk itt, és állunk itt előtted, csak higgyél velem együtt, nem kell mondanod. Hisszük azt, hogy a te ígéd igazság. Hisszük azt, hogy mi a te oltalmad alatt vagyunk. Hisszük azt, hogy te vagy a mi megváltó Jézusunk, te vagy az, akiben mi uralkodunk az életben, az ellenség minden munkája felett. Adtál nekünk a szívünkbe kinyilatkoztatást arról, hogy milyen hatalmunk van, és ezt a hatalmat most használjuk, mert azon a helyen állunk, amely helyen nekünk lehetőségünk és jogunk van parancsolni az ellenség minden munkája felett. Kiárasztjuk a hitünket, és hitünket fejezzük ki afelé, és a hit parancsszavával szólunk, hogy a koronavírus nem jön a mi házunknak a közelébe. A családunk, a Krisztus szeretett egyház minden tagja a te védelmed alatt áll. Semmi gonosz dolog nem fog bekövetkezni. Megtiltjuk az országban a gócpontoknak a kialakulását, és fogja lehetünk minden gondolatot az elménkben, amely a te igéd ellen emeltetett Jézus nevében. Hisszük azt, hogy te vagy a király, te vagy az Úr, te vagy az, aki mindenek felett állsz, és te vagy az, aki gondot viselsz rólunk. Te adod nekünk a növekedést, te adod nekünk a békességet, és te adod nekünk a gyarapodást. Erre tekintünk, és nem tekintünk a sátánnak a megtévesztéseire és a cselvetéseire. Alárendeljük magunkat a te igédnek, alázattal tekintünk a te igédre, és alázattal és szeretettel fordulunk egymáshoz, és szeretjük és támogatjuk egymást Krisztus gyülekezeti testében. Mindenkit, akit testvérünknek nevezünk Krisztusban, szeretettel veszünk körbe. Támogatásunkat nyújtjuk, jobbunkat nyújtjuk feléjük a te szereteteddel, a te fiadnak, Jézusnak nevében. Te vagy az, aki megőrzöl bennünket, te rád nézünk, és ezért örvendezünk te benned, amiért a válaszokat megnyertük és megkaptuk. Mi vagyunk azok, akik örvendezünk te benned, mert a hitben állók vagyunk mi, akik birtokba vettük azt az örökséget, amelyet Jézus Krisztus megszerzett a mi számunkra. Legyen áldott a neved örökkön örökké. Örökkön örökké a szívünkben, a szánkban. Dicsőítünk téged, magasztal téged a szívünk. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen, amen. Ugye a dicsőítő csapat feláll gyorsan. Hitben hozott ruhámük felett imádkozunk. Hisszük, hogy az a kenet, amely itt jelen van közöttünk, amely bennünk van, amely felettünk van, ez a ruhanemükbe átárad most a Jézus nevében. A te éged alapján cselekszünk, és a hitünk cselekedete valóságot terem a te dicsőségedre. Hisszük, hogy az otthonokban lévő betegek meggyógyulnak, hogy ez a ruhanemű hozzájuk ér Jézus nevében. A gyógyító kenet árad ki közöttetek most, és megérinti a ti testeteket a fejetek búbjától a lábatoknak az ujjáig, és helyreállítja az izom fájdalmakat a derekadban, helyreállítja a messzesedést a nyakakban, helyreállítja az internet közvetítés által bennünket követőknek az életében azokat a problémákat, nehézségeket, fájdalmakat, tüneteket, amelyeket a sátán helyezett oda, mert ezeknek most ellene megyünk. Levágjuk ezeket a szellem kardjával, megdorgáljuk az ellenség minden gonosz tervét, minden gonosz időzítését, minden gonosz munkáját. A te dicsőséged Jézus nevében, hogy a te számodra hozzon dicsőséget, minden egyes gyógyulás. Legyen áldott a neved, kibeszélhetetlen örömmel dicsőítünk téged most. Amen. Hallelujah.